95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Januárius püspök és vértanú. Puteoliban halt meg 300 körül. Szent Januárius a dél-itáliai Benevento főpásztora volt. A Diokleciánus féle keresztény üldözéskor halt meg, mint említettem, 300 körül, 6 társával. Vértanúaktáik a 7. századból származnak, ezért eléggé hézagosak. Az írások elbeszélik, hogy egy 30 éves diákonus, Sossus megtudta, hogy Pozzuoliba érkezett Benevento püspöke, Januarius a diákonusával, Festussal és lektorával, Desideriussal. Sossus többször is fölkereste őket, de mindig titokban, mert a kumánai Szibillához zarándokoló pogány tömegek veszélyesek voltak a keresztényekre nézve, sajnos egy alkalommal minden óvatosság ellenére fölfedezték, s azonnal börtönbe vetették. Ekkor Januarius és két kísérője elment a pogány Draconcius bíróhoz, és előtte ők is megvallották keresztény hitüket. Valamennyiüket felszólították, hogy áldozzanak a pogány isteneknek, amit ők természetesen kereken megtagadtak. Akkor arra ítélték őket, hogy a Puteoliban lévő cirkuszban medvékkel tépessék szét. Ezt az ítéletet később kard általi lefejezésre változtatták. Miközben négyüket a vesztőhelyre kísérték, hozzájuk csatlakozott a helyi egyházból még Prokórus diákonus és két híve, Eutychész és Akúciusz. Őket is velük együtt fejezték le. Szent Januárius nevéhez kapcsolódik a híres vércsoda. Ez a csodálatos jelenség abból áll, hogy az ampullákban őrzött, megalvat vére időről időre folyékonnyá válik és fölbuzog mind a mai napig. Két nagy ampullát Nápolyban őriznek, a nagyobbik ovális keresztmetszetű, űrtartalma körülbelül 50 köbcenti, a kisebbiké pedig körülbelül 25 köbcenti. Általában május első vasárnapja előtti szombaton és szeptember 19-én történik a csoda, és megmarad 8 napon át mindkét ünnep után. Utána újra megalvad a vér, és teljesen beszárad. Természetes módon nincs semmiféle magyarázat a jelenségre. Senki sem tud kellő magyarázatot adni arra, hogy amikor a fej erekéhez közelítik a száraz vért, miért lesz ismét eleven és friss. A hagyomány szerint egy nápolyi asszony fölfogta a vértanú püspök vérét. Sokáig magánál őrizte, majd amikor már nagyon öreg lett, 389-ben átadta az erekjét a nápolyi egyháznak. És akkor történt először a csoda, a nápolyi hívek körmenetben vonultak ki a vér erekje fogadására, és magukkal vitték Januarius püspök fej erekjéjét. Amikor a két erekje találkozott, a megalvat vér folyékonnyá lett. A csoda első hiteles leírása 1389. augusztus 17-éről való. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megadtad népednek, hogy Szent Januarius püspök és vértanú emléknapját ünnepeljük. Add, hogy egykor vele együtt örvendezzünk a mennyben Krisztus a mi Urunk által. Szent Januarius püspök, Nápoly patrónusa, véd a vulkánkitöréstől és a földrengéstől. Jelképe, pásztorbot, pálma, az angyal kezében az ampullák vérével. Megemlítem még hallgató Szent János hitvallónak élettörténetét. 454-ben született az örményországi Nikopolisban egy főrangú családban. Nem követte politikus és hadvezér őseit, hanem a szemlélődő életre érzett hivatást. 18 évesen árva maradt. Örökségét Isten ügyére fordította, templomot építetett a szűzanya tiszteletére, mellette kolostort. 10 társával szerzetesként kezdtek élni. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Szent életének híre ment, és 482-ben a 28 éves szerzetest kolónia püspökévé szentelték. Isteni sugallatra később otthagyta a püspöki széket, és a Szentföldön lett remete. Szent Szabbász volt a lelki vezetője. 558-ban, 104 éves korában halt meg. Itt ezt az egy mondatot emelném ki az életrajzból. Elhatározta, hogy csak a legszükségesebb esetben fog beszélni. Bizony nagyon jó volna meggondolnunk, hogy mikor, mit és hogyan beszélünk. Sok jót lehet tenni a beszéddel, de sok rosszat is. A beszélő képességünket, segítsen minket a Jóisten, mindig csak jóra használjuk. Süket némáknak többször is mutattam be szentmisét. Szegények milyen hangon tudták mondani az imádságokat? Nem lehetett érteni. Mit adtak volna azért, hogyha tudnak szépen beszélni, bizonyára megígérik, hogy soha rosszra nem használják ezt az Istentől kapott csodálatos képességünket. Figyeljük meg magunkat, mikor, mit és hogyan beszélünk. Ezt a képességünket csak jóra használjuk.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország jogállam, egy volt vezérkari főnök sem járkálhat fegyverrel és fenyegetheti az embereket, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járni. Reagált Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy Ruszin Szendi Romulus volt vezérkari főnök, és Magyar Péter a Tisza elnöke is azt sugalta, hogy komoly fenyegetéseket kaptak, de a rendőrség ezzel nem foglalkozott kellően, ezért tartott Ruszin Szendi Romulus a sajtóhírek szerint pisztollyal az oldalán lakossági fórumot. Internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a honvédelmi miniszter. Ezt maga Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a videóban azt mondta, a feljelentést nem azért tette meg, mert megsértve érezné magát, vagy nem viselni el az internetes agressziót, hanem azért, mert egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni. Ezért felelős is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított, fogalmazott a tárca vezető. A miniszterelnök kezdeményezni fogja, hogy az Antifa szervezeteket nyilvánítsák Magyarországon terrorszervezetté. Orbán Viktor ezt a Kossuth Rádió műsorában mondta. Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az Antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek, mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten bejelentette, kezdeményezi az Antifa szervezetek terrorszervezetté nyilvánítását. A kormányfő jelezte, örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon. A barátság a politikában is számít, mondta a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy szeptember 30-ától az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt. Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában felidézte, még elnök jelöltsége idején állapodott meg Donald Trumppal arról, hogy a Magyarországgal szembeni a baloldal által bevezetett büntetéseket kitöröljük a rendszerből. Minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van stiklikkel, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, és állnak ki mellette, mert ha egykulcsos az adó, akkor kevesebb adót fizetsz, mintha több kulcsos, illetve progresszív. Kiemelte, a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja, a kormánypárti szavazók és a középen állók többsége azonban ezt nem akarja. De én megértem, hogy a Tisza nevű párt és annak az elnöke nem nagyon tud mást képviselni, mint amit a saját szavazói többsége akar, jegyezte meg. A pedagógus továbbképzés megújítása hozzájárul a magyar oktatási rendszer egészének minőségi átalakulásához, mondta a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Maruzsa Zoltán a megújult pedagógus továbbképzés nyitó ünnepségén elmondta, nagy munka áll mögöttük, több száz szakértő dolgozott a tananyagok megújításán, és ennek nyomán 51 ezer pedagógus továbbképzése indulhat el ebben a tanévben. Az új rendszerben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus továbbképző központja szervezi a pedagógus továbbképzési rendszer tartalmi megújítását, az egyetem nem csak a képzések tartalmi fejlesztéséért felel, hanem a képzések szervezését, lebonyolítását is koordinálja. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, viszont keleten, északkeleten időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett. De csapadékot sem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között alakul. Késő este általában 11-20 fok valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincségné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával az Ószövetségi Női Alakok közül Cipóra életéről, hitéről, szerepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai kis beszélgetésünkön, és téged is, Mira! Folytatjuk a beszélgetésünket az Ószövetségi édesanyákról, nőkről, feleségekről, és a mai alkalommal pedig hát Mózes történetét fogjuk egy picit feleleveníteni. Először is szeretnék alexandriai Filontól idézni, aki azt írja az ő írásában, hogy Mózes Izrael egyik legnagyobb vezetője volt, de számos alkalommal került életveszélybe, és nem maradt volna életben a nők bátorsága, bölcsessége és közbelépése nélkül. De hát kik is voltak ezek a bátor nők, asszonyok, akik segítették Mózest abban, hogy beteljesítse az Isten akaratát? Hát először is nézzük azért az előzményeket, hogy milyen körülmények közé és hova is született meg Mózes. Elérkezik az az időszak Ramszesz fáraó idején, amikor már nem ismerik Józsefet, vagy hát lehet, hogy még hallottak róla, de az ő jelentőségét, illetve a hébereknek a jelentőségét már nem ismerik el, és ugye a fáraó, mivel látja, hogy milyen sokan vannak, féltik tőlük a hatalmát, elnyomja őket, mégpedig hát először hogyan próbálkozik. Rabszolga munkára kötelezi őket, és ugye ez a rabszolga munka, hát nyilván azt jelentette, hogy be voltak osztva, kötelezve voltak, hogy a fáraónak dolgozzanak, és hát nyilván velük is építették fel Egyiptom egyes templomait, esetleg piramisok építkezésénél is ott kellett dolgozzanak, szóval azért nagyon kemény körülmények között, és bizony tényleg rabszolgaként. De hát ugye a fáraó látta, hogy nem csökken a számuk, és hát egy másik rendeletet hozott, mégpedig mi volt ez a rendelet?
Hát az, hogy a bábákat, akiket ő odaküld a szülőasszonyokhoz, a fiúgyermekeket öljék meg.
Két bábaasszonyt is említ a Szentírás, Szifra és Puát, akik ki voltak rendelve, vagy hát igazából a Szentírás úgy említ őket, hogy istenfélők voltak, és ők voltak oda rendelve a héberek asszonyaihoz is, hogy segítsenek nekik a szülésnél, és hogy igazából megtették-e a fáraónak a parancsát, engedelmeskedtek-e a parancsnak?
Nem, egy kicsit finoman szólva kijátszották a fáraót, és nagyon jól is tették, mert egy vezetőnek sincsen ahhoz joga, hogy most válogasson a gyermekek közül, mert az édesanyának mind a kettő, a fiú is és a lány is ugyanaz. De, és úgy játszották ki, hogy mondták, hogy héber asszonyok, azok erőteljesebbek, mint az egyiptomiak, és amire ők odaérnek a szülésre, addigra már megszületnek a babák.
Vagyis hazudtak.
Hazudtak.
Itt ugye azért felmerül hát az a kérdés, hogy hát ugye hazudtak, meg hogy nem engedelmeskedtek a parancsnak, meg hogy kegyes hazugságban létezik ilyen?
Hát nyilván ebbe az esetben beszélhetünk kegyes hazugságról, mert nyilván az ember élet és az ember életvédelme érdekébe tették ezt, amit tettek, és azért, mert istenfélők voltak.
És azzal, hogy az élet védelmére keltek, azzal segítették, nem csak azt gondolom, hogy Mózesnek, hanem nagyon sok olyan férfinak a felnövekedés, ugye gyermeknek a megszületését, akiknek szintén fontos szerepük volt abban, hogy a zsidó nép növekedni tudjon. Tehát már itt kezdődött Mózes életútja, hogy eleve a bábák nem voltak hajlandók részt venni abban, hogy megöljék a születendő fiú gyermekeket, teszem hozzá, mert ugye a lányokat nem kellett, mert hát ők úgy gondolták, hogy ha a lányokat férhez lehet adni egyiptomi fiúkhoz, és akkor már a születendő gyermek nem számít zsidónak, nem számít hébernek, az már egyiptomi lesz, és, ő, és az már nem fogja, hát úgymond a fáraó köreit zavarni. Aztán, hogyha tovább megyünk a történetben, ugye mivel a bába asszonyok ellent mondtak, ezért a fáraó egy még kegyetlenebb rendeletet adott ki. Igazából elrendelte, hogy a saját szülőknek kell megölni a gyermekeiket. Tehát, hogyha a bába asszony nem hajlandó, akkor a saját szülő tegye meg. Hát azért ez megint egy olyan parancs volt, aminek talán azt gondolom, hogy nem lehet engedelmeskedni. Hát melyik szülő az, aki alig várja, hogy gyermeke szülessen, utána meg megöli, mert mondjuk fiú. Itt is ugye a parancs az volt, hogy a fiúkat kell megölni, és hát én azt gondolom, hogy megtehették azért azok a szülők, akiknek ez el volt rendelve, hiszen akkor nem írna róla a Szentírás, de mégis voltak bátor szülők, akik ezt valahogy kijátszották és nem tették meg, többek között Mózesnek az a szülei is. Mit csináltak Mózessel?
Hát az édesanyja betette egy kosárkába, és a Nílus vizére rakta, és bízott abba, hogy a Jóisten irgalma azt kísérni fogja az ő gyermekét. És később látta, hogy a fáraó lánya szedte ki a Nílusból.
Így van, tehát az édesanyja azért elég bátor volt ahhoz, hogy amikor a gyermeke megszületett, akkor hát először is megpróbálta elrejteni. Lehetett azért valameddig rejtegetni, hogy nem tűnt fel. Csak aztán egy idő után már ugye látszanak ezek a nemi jegyek, és biztos, hogy ők is uratában voltak annak, hogy nem lehet ezt a gyereket azért sok ideig rejtegetni, úgyhogy valamiféle haditervet ki kellett eszelni. És ugye ez volt a haditerv, amit te is mondtál, hogy tudták, hogy a fáraó lánya hol szokott fürdeni, és hát valószínűleg ismerték is. Vagy talán csak arra appelláltak, hogy ő is nő?
Hát arra, hogy appellálni, hogy mikor fürdik valaki, vagy hogy nő vagyok, és kiveszem-e a másik, vagy egy kosarat, amiről azt sem tudtam, hogy mi. Nyilván, hogyha sír a baba, akkor nagyon könnyű rájönni, hogy abban egy gyerek van, de lehet benne bármi, lehetnek kövek, bármi lehet benne, ami nem biztos, hogy élet. Szóval ott szerintem az Isten irgalmassága kellett, hogy legyen, hogy adottan sírjon az a baba, vagy rájöjjön a fáraó lánya, hogy abba egy kis élet van, és ahhoz is azt kellett, hogy ő mondjuk ne azt mondja az apjának, hogy hopp, találtam egy fiúgyermeket, gyorsan öljük meg, hanem hogy örökbe fogadja.
És a gyerek életét is óvták azzal, hogy készítettek neki egy biztonságos kis kosarat, és innen is van ugye Mózes kosár elnevezés, igen, ahová beszokták tenni általában az újszülött babákat, és ott jól is szokták magukat érezni, mert hogy biztonságban érzik magukat. Azért volt erre egy haditerv, hiszen Mózes az édesanyja, az ő saját, tehát a lányát, Miriamot küldte még a kisbabával így lesben állni, hogy azért, ha kell, akkor ott legyen kéznél, és hogyha kell, akkor tudjon szerezni adott esetben ugye a fáraó lányának egy dajkát. És így lett az, hogy, ahogy te is mondasz a Jóisten segítségével, hogy igazából a saját anyja
saját
volt
édesanyja,
az,
igen.
Aki szoptatni tudta, és aki az elválasztásig nevelhette ezt a gyermeket. Tehát ki volt az, aki a hitet beleplántálta?
Az édesanyja.
Az édesanyja.
Igen, tulajdonképpen az anyja nyitotta fel a hit felé a szemét.
A saját hite felé, tehát igen, ugye igen. Az egyisten hit felé, mert hogy aztán az elválasztás után szokás volt, hogy vissza kellett adni a gyermeket nyilván ugye a fáraó lányának, hát ugye abban a korban azért érdekes szokások működtek, de hát ez volt a szokás, és aztán ő folytatta, vagy ő, hát nem gondolom, hogy így ölelgethette ezt a gyermeket, vagy a karján hordozta volna, de azért úgy figyelemmel kísérhette ennek a gyermeknek a neveltetését, és tényleg azt mondhatjuk, hogy mindent megadott neki, ami egy nemesi gyermek neveltetéséhez szükséges, tehát mindent megkapott Mózes, mindenféle tanítást, mindenféle nevelést, ami majd később ahhoz kellett, hogy ő egy jó vezető legyen. Széles látókörű lett aztán, mire ő felnőtt. Ugye Miriam, ugye a testvére volt, aki ugye segített, hogy a fáraó lányához kerüljön. A fáraó lánya abban segítette, hogy egyrészt, hogy életben maradjon, másrészt pedig az, hogy egy jó vezető válhasson majd belőle, amikor felnő. Viszont amikor felnőtt, akkor mivel, hogy elég művelt volt, ezért valamire nagyon hamar rájött. Arra, hogy ő zsidó származású, hogy ő héber. És hogy a hébereket az ő fogadott, úgymond apja, a fáraó, kínozza.
Kínozza, igen.
Meg hogy rabszolgasorsban tartja. Mit gondolsz, hogy ezt őt hogy érintette, vagy mit gondolhatott fel? Mert aztán ugye ez majd egy kis, hogy mondjam, váratlan fordulatot fog hozni az életében.
Nyilván, mint Szóval én saját paraszti eszemmel tudok csak gondolkodni, hogy mit gondolhatott. Hát nyilván a sajátjait mindenki meg akarja menteni, ki szeretné hozni a rabságból, fel szeretné szabadítatni. És ennek megfelelően élte utána ugye az életét, és ennek megfelelően tevékenykedett, hogy ez létrejöjjön.
Hát először talán a saját eszközeivel, mert hogy igazából az, hogy most ő összeverekedik egy intézővel, vagy egy munkafelügyelővel, azzal túl sok mindent
nem ér el, az biztos.
Nem tudott elérni, de talán akkor még csak ezek az eszközök voltak a kezében, és ugye az ifjúi hév, tehát hogy igazából a mai fiatalság is ilyen, és hát Mózes is tulajdonképpen ilyen hívvel cselekedett, amikor ugye összeverekedett egy intézővel, egy munkafelügyelővel, amikor azt látta, hogy őt legelik a saját népét. Nyilván megsajnálta azt, akit vertek, és nyilván megpróbálta helyre tenni a dolgokat, de hát véletlenül mégiscsak egy gyilkosság lett a vége. Én nem gondolnám, hogy szándékosan akar gyilkolni, de ez lett, és hát ha már gyilkosság, akkor viszont bizony börtön, vagy akár még halálos ítélet is várt volna rá, hogyha el nem menekül, Midian pusztájába vándorol, vagy hát ide kerül, és itt a pusztában találkozik Jetró lányaival, akiket megment. Hát ugye elég sok lánya volt Jetrónak, de ezek közül egyik lány tetszik meg neki, mégpedig ez a lány volt ugye a leendő felesége,
Cipóra.
Ugye a Cipóra neve is már azért sokat mond, illetve a nevének a jelentése is már sokat mond, mert hogy ugye némely helyen azt található, hogy madár, vagy némely helyen az van, hogy csicsergő. Hát gondolom, hogy egy ilyen beszédes hölgy lehetett, és hát nagyon fontos feladata is volt neki Mózes mellett. Két gyermekük született.
Igen, ezt tudom.
És igazából ők, az ő családja, hát ők nem voltak ugye egy Isten hívők, hiszen akkor ők még úgy nem igazán találkoztak az egy Isten hittel, és hát mindenféle bálványistenek voltak az ő családjában, és tulajdonképpen Cipóra volt az, aki a saját családját is megtéríti, az igaz hitre téríti, és hát most az változó, hogy ki hogyan írja le, hogy most Mózessel vándorol, vagy később csatlakozik a vándorlásban hozzá, az teljesen lényegtelen. Én azt gondolom, hogy egy hűséges társa lesz Mózesnek, hiszen Mózes kap egy nagyon fontos feladatot az Istentől, mégpedig az, hogy menjen vissza Egyiptomba. De minek?
Hát, hogy vezesse ki a népét Egyiptomból, és ezáltal megmeneküljön a zsidó nép.
Igen,
a fáraónak a kegyetlenségétől.
És miért volt szerinted nagyon fontos az, hogy ő egy ilyen feleséget találjon magának?
Hát nyilván a támogatás, az, hogy ő tudja, hogy van mellette egy olyan ember, aki mindvégig kitart, aki őt követi, bárhova is megy, és nem mellesleg ott vannak azért a gyermekek, akiket ő egyedül, az idő alatt egyedül nevelt, egyedül.
Így van. Meg a másik, hogy azért tanácsot is ad. Tehát azért egy feleség, nek ugye azért az is fontos feladata, hogy mivel ugye társak ugye a férjével, hogy azért a fontos dolgokat megbeszéljék. Igaz, hogy nem volt abban az időben ez szokásos, hogy beavassák az asszonyokat a férfiak dolgába, de önálluk ez nem volt így. Szerepel az, hogy tanácsot ad Mózesnek, és nagyon jó tanácsokat ad. Például ő ajánlja azt, hogy Izrael, tehát a 12 törzsnek legyen külön-külön vezetője, és hogy Mózes pedig majd így összefogja, tehát hogy ne minden problémával már Mózeshez jöjjenek, hanem oldják meg, amit tudnak, és ugye a fontos ügyekben pedig keressék őt meg. És éles észjárása is volt, tehát hogy nagyon hamar átlátta azokat a problémákat, amikkel a nép küzdködött, és ebben tudott talán támasza lenni.
Hát meg még szerintem a legnagyobb lemondást azért neki kellett meghozni, mert hogy a férje az állandó kapcsolatban volt, lehessen az örökkévalóval, ezért teljesen külön élt tőle. És gyakorlatilag ez egy akkora áldozat volt magáért, a zsidó népért, hogy felesége volt, de kommunikáltak, de mégse. Szóval a férjét teljesen átadta tulajdonképpen Istennek, isteni kommunikáció, és ezáltal a népet úgy segítette, hogy Isten beszélt Mózeshez, Mózes viszont az Istentől kapott utasításokat hajtotta végre.
Ha a mai korunkra vetítjük ezt a tulajdonságot, akkor talán az jutott eszembe, hogy mennyire tudom én a saját férjemnek, ugye mai feleségként segíteni az ő feladatát vagy hivatását, esetleg abban is, hogy legyen ideje, esetleg arra, hogy mondjuk imádkozzon, vagy elmenjen egy zarándoklatra, vagy egy lelki gyakorlatra, és így tovább, tehát ezt is mondhatnám. Nyilván ez ilyen oda-vissza dolog, de most a nők szemszögéből nézzük.
Nagyon sokfélék vagyunk emberek, nagyon sokféle az igényünk, mindenkinek más és más, de nyilván az, hogy akár egy férjnek, akár egy feleségnek saját ideje legyen, amit akár a lelki fejlődésére, akár a testi fejlődésére, akár a mentális fejlődésre, vagy mentális épsége megőrzése érdekére fordít, az mindenkinek kijár az az idő. Hogy legyen egy akár egy napi rutin, de heti rutinnak meg kell, hogy legyen, amikor csak a saját magára fordított idő. És ez régen talán jobban működött, mint most, mert most azért a ármánykodás, a féltékenykedés, a mindenféle külső hatás, médiák és hasonlók rombolása, az nagyon ott van a családokban. Régen egymással foglalkoztak az emberek, nem a kütyükkel. Most is a verbális kommunikáció lenne egy családnak a gyökere. Az, hogy tudjanak beszélgetni a nagyszülők az unokákkal, a szülők a nagyszülőkkel, és a szülők a gyerekekkel. Ez a hármas, hogy mindenki mindenkivel tudjon kommunikálni. Most sajnos nincs meg ez, mert a szülő nem tud a gyerekkel, a gyerek nem tud a szülő nem tud az saját szüleivel beszélgetni, és a nagyszülő meg már abszolút nem tud az unokájával. Mit? Nincs téma. És régen volt téma. És azért kellene mindenkinek olvasni a Szentírást, hogy ezek azért nagyon tisztán és érthetően lejönnek, hogy olyan nincsen a Szentírásban, hogy az asszony nem támogatta a férjet, vagy a férj nem támogatta az asszonyt. Nagyon-nagyon élesen kijönnek azért, és kirajzolódnak azok a történetek, hogy ha belegondolunk, mindegyikben ott van az, hogy ott volt mögöttük Isten. És ha ott van, most is a mai családra kivetítjük, ott van egy család mindennapjában Isten, akkor ott Istennel való kommunikáció és a családdal való, családon belüli kommunikáció is tök flottul megy.
Ez lehetne a végszó, amit most mondtál, hogy kommunikáljunk Istennel, és akkor tudunk kommunikálni a saját családunkkal is, mert enélkül a kettő nem létezhet. Tényleg próbáljuk meg azt, hogy imádkozunk, annál is inkább, mert az imádságnak megtartó ereje van, az imádság az átsegít a nehézségeken is, örömet okoz, megnyugtat, felderít, és ez mindenkire igaz, csak meg kell próbálni. Egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36